Lehet-e béke a Szentföldön címmel tartott előadást a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci intézményében Szájfó Omár, a Migráció Kutató Intézet vezető szakértője. Az elmúlt évtizedek legbrutálisabb terrorakciójára válaszul, Izrael megindította történetének egyik leghosszabb háborúját a gázai övezetet uraló Hamas ellen. A konfliktus hamar túlnőtt önmagán, és a nyugati világban is százezrek vonultak utcákra a palesztinok mellett. De mi vezetett idáig? Megvalósulhat-e valaha a közel-keleti béke, és milyen tanulságai vannak az eseménysorozatnak Európa számára? Ezekre a kérdésekre keresték a választ az előadás során. A gázai övezetben zajló eseményekről és a háború történetéről Szájfó Omárral Sütő Dávid Pelé beszélget.
Kicsit vázoljuk, hogy hogyan kezdődött ez a konfliktus, hiszen nem a 2023. október 7-e volt úgymond a kirobbantója.
Köszönöm a beszélgetést, üdvözlöm a hallgatókat. Hát ez a konfliktus 1948-ban kezdődött gyakorlatilag, amikor is megalapult Izrael állam. Azóta pedig különböző stádiumai voltak ennek az egész konfliktusnak, hiszen tudjuk, hogy kezdetekben még általában szintén frissen alakult arab országok indítottak háborút Izrael állam ellen, majd aztán a későbbiekben Egyiptom vezetésével, majd az 50-es, illetve 60-as évek során Egyiptom zászlaja alatt képviselték arab országok a palesztinoknak az ügyét, majd a 60-as években megalapult a Palesztin Felszabadítási Szervezet, amely az akkori hidegháborús keretrendszeren belül egyfajta baloldali alapon, és nemzeti alapon vette fel a harcot az izraeliekkel szemben, és akkor elérkeztünk igazából 1980-as évekig, 87-hez, amikor is megalapult a Hamas. A Hamas az gyakorlatilag kihasználva azt, hogy a Palesztin Felszabadítási Szervezet nem igazán tudta kielégíteni már a palesztin lakosságnak az igényeit, nem igazán tudta lefedni a lakosságot. Ne felejtsük el azt, hogy a Közel-Keleten a pártszimpátia az jellemzően társadalmi kliensrendszer alapon működik, ami azt jelenti, hogy vannak családok, amelyek gazdasági és egyéb alapon lojálisak egyes pártokhoz. A Palesztin Felszabadítási Szervezet nem tudta megőrizni a maga klientúráját a romló gazdasági körülmények miatt, Gázában pedig soha nem is volt igazán erős, így aztán 87-ben megalakult a Hamas, amely gyakorlatilag az egyiptomi muszlim testvérek nevű iszlamista szervezetnek a palesztin ágaként kezdte a pályafutását, majd 87-ben az első intifádát követően fegyvert ragadott és fegyveres harcot indított Izraellel szemben. Hát a Hamas alapvetően rossz csillagzat alatt született, hiszen, mint a muszlim testvérek palesztin ága, eleve nem tekintett rá szimpátiával a legtöbb arab ország, tehát a külkapcsolatai eleve korlátozottak voltak, és hát sokáig egyfajta, hát az ő megítélésükben, narratívájukban ellenálló szervezet, izraeli megítélés szerint terror szervezetként működtek, de látni kell, hogy a Hamas is gyakorlatilag egyfajta ilyen társadalmi szövetségként működött, amellett, hogy milíciát is üzemeltetett, és valóban terrortámadásokat hajtott végre izraeli civilek ellen. Majd aztán gyakorlatilag 2005-ben jött el a Hamasznak az ideje, amikor is Izrael egyoldalúan kivonult a gázai övezetből. Ekkor Ariel Sharon, aki egyébként miniszterelnök volt, és a telepes mozgalomnak az egyik legnagyobb politikai barátja volt, ő felhasználva az autoritását és felismerve a politikai realitásokat, visszavonta a telepeseket a gázai övezetből, itt pár tízezer emberről beszélhetünk, felismerve azt, hogy az ő védelmük, ott gyakorlatilag a Hamas milicistáival körülvéve túl sok energiát és túl sok forrást kötne le izraeli részről, illetve felismerve azt, hogy a gázai övezet szakrálisan sem olyan fontos, mint egyes cisziordániai területek. Tehát onnan kivonta Ariel Sharon a telepeseket, majd egy évvel később, 2006-ban, miután megtörtént persze az teljes izraeli kivonulás, választásokat tartottak a palesztin területeken, itt Cisziordániában és Gázában, és ezt gyakorlatilag Gázában megnyerte a Hamas. Annak köszönhetően, hogy a palesztin felszabadítási szervezet, az ő riválisuk ott soha nem is volt erős, nem tudta ott kiépíteni a klientúráját. Innentől kezdve azonban mondhatjuk, hogy egy társadalmi és gazdasági mélyrepülés kezdődött a gázai övezetben, hiszen eleve az említett okokból az arab országok nem szimpatizáltak a Hamasszal, a segélyek is alapvetően akadoztak, tehát nem olyan mennyiségben érkeztek, amire igény lett volna, a befektetők aztán pláne távol maradtak az állandó konfliktus miatt, és hát azt láttuk, hogy az elmúlt pár évben eljutottunk oda, hogy a Hamasz gyakorlatilag már a saját népét tartja terrorban, tehát időről időre tüntetések voltak ellenük is, de hát 2006 óta nem voltak választások a gázai övezetben. A Hamasz gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az ellene fellépő helyi palesztinokat hallgattatta el a legkeményebb módon, tehát árulással vádolta meg őket, börtönbe zárta őket, de a társadalmi feszültség az egyre nőtt ezzel együtt, és részben ez is vezetett oda, hogy a Hamasz október 7-én megindította ezt a terrortámadást Izraellel szemben, ezzel részlegesen a maga társadalmi legitimitását próbálta megerősíteni, részben jelezni akart Irán számára, aki ugyebár támogatja a Hamasznak a politikai és katonai ambícióit a térségben, tehát viszont Irán elégedetlen volt azzal, hogy a Hamasz az elmúlt évtizedben már csak kisebb támadásokat hajtott végre Izraellel szemben, mert hát az úgymond ellenőrzött erőszakban volt érdekelt, hogy tehát időről időre kilőtt egy rakétát, vagy pár rakétát, aztán az izraeliek válaszoltak, aztán elült a konfliktus, és folytatódott minden úgy, ahogy addig. Az elmúlt időszakban viszont már az iszlám dzsihád volt az, ami 2019 óta, amely gyakorlatilag ténylegesen harcot folytatott, sokszor már a Hamasz megkérdezése nélkül Izraellel szemben, ezzel egyébként kikezdte a Hamasznak az autoritását is, és egyre több iráni forrást kapott az iszlám dzsihád is. Ezzel párhuzamosan egyébként 2020 óta megindultak az Ábrahám egyezményeknek nevezett békefolyamatok, tehát számos gazdag arab ország, tehát itt gondolok elsősorban Ománra, az Emirátusokra, Bahreinre békét kötöttek a zsidó állammal, emellett ehhez csatlakozott Szudán és Marokkó is, és már a levegőben lógott, hogy Szaúd-Arábia a legbefolyásosabb és leggazdagabb arab ország is békét fog kötni Izraellel. Ez a mostani terrortámadás, illetve az azóta zajló háború viszont megrekesztette ezeket a békefolyamatokat, tehát a Hamasz gyakorlatilag az egész régiónak a sorsát befolyásolni tudta ezzel.
És hát itt a gázai övezet már többször is szóba került. Egy kicsit árnyaljuk ezt is, hogy a gázai övezet az hogyan alakult ki, hogyan élnek itt az emberek, akár a palesztinok, akár a zsidók, bár ugye említettük, hogy nagyon sokan eljöttek már onnan, de hogy milyenek az életkörülmények, illetve mit is lehet tudni erről a gázai övezetről.
Gázai övezetben már csak palesztinok élnek, tehát Izrael 2005-ös kivonulását követően gyakorlatilag minden zsidó távozott, az övezetet pedig fallal vonták körbe, azért, hogy megakadályozzák az izraeli civilek elleni potenciális támadásokat. Ez egyébként be is jött, de ugyanúgy egyébként blokád alá vonta a gázai övezetet Egyiptom is, amely az egyetlen arab szomszédja, de hát tudjuk azt, hogy Egyiptom meg kifejezetten rossz szemmel nézte ott a Hamasznak a hatalom átvételét és a térnyerését, tehát a gázai övezet ennek köszönhetően a világ legnagyobb gettójává vált, ahonnan gyakorlatilag nem lehet kimenni. Illetve hát 17 ezer ember dolgozott különleges engedélyekkel izraeli területen, aki a gázai övezetből naponta ingázva járt át Izraelbe a háború előtt, most nulla a számuk, de ne felejtsük el, hogy korábban gyakorlatilag a munkaképes férfi lakosságnak nagyobbik része ott dolgozott 2005 előtt. Mivel felépült a fal, ez nem csak biztonsági következményekkel járt, hanem ahhoz is vezetett, hogy gyakorlatilag megszűnt az élő kapcsolat a zsidó és az arab lakosság között. Ami régebben teljesen általános volt, hogy zsidók átjártak vásárolni Gázába, mert olcsóbb volt a piac, átmentek a strandra, mert ott jó volt a strand, a palesztinok átjártak dolgozni. Ennek köszönhetően volt egyfajta élő kapcsolat a két társadalom között, ez már a teljesen megszűnt, és ennek lett az eredménye az, hogy mindkét oldalnak a radikálisai az iskoláikban démonizálni tudják már a másik oldalt a gyermekek előtt. Tehát a palesztin iskolákban gyakorlatilag az ördöggel legyen értékűnek mutatják be a zsidókat, egyes zsidó radikális csoportok hasonlóan tesznek a gázaiakkal szemben. Tehát azt látjuk, hogy a lelkekben is nagyon nagy kár keletkezett. Emellett a gázai övezet gyakorlatilag, mint említettem, egy nagy gettóvá vált, egy Pest méretű, nem Budapest, hanem csak Pest méretű területre kell gondolni, ahol 2,3 millió ember zsúfolódik össze, a munkanélküliség a fiatalok körében több mint 50%-os, emellett egyfajta autoriter rezsim van, ahol az uralkodó Hamasznak világnézetét, ideológiát, de pláne hatalmát nem igazán lehet kikezdeni. Tehát mondhatjuk, hogy generációk nőnek fel a kilátástalanságban, és ne felejtsük el, hogy az izraeli kivonulás óta született a lakosságnak hozzávetőleg a fele. Tehát egy fiatal lakosságról van szó, és mondhatjuk, hogy a lakosságnak a fele más, nem élt már máshol, csak Hamasz uralom alatt.
Magát az ellentétet, ami itt kialakult, úgymond a gázai övezetben a Hamas és Izrael és akár a környező arab országok között a térségben, mi is szülte ezt a konfliktust, az ellentétet, nem tudom, hogy kulturális, bármilyen más alapja van-e, mi is szülte a konfliktust itt?
Sokan interpretálják ezt a konfliktust úgy, mint valami ősellenségeskedést arabok és zsidók, vagy muszlimok és zsidók között. Valójában azért azt látjuk, hogy a zsidó közösségeknek a helyzete a Közel-Keleten, beágyazva az arab társadalmakba, alapvetően békésnek volt mondható a történelem során. A középkorban, amikor Európában azért nem jellemzőek, de azért akadtak zsidó pogromok, illetve a zsidók gyakorlatilag sokszor fizikailag, de intellektuálisan mindenképpen gettóba voltak zárva. Közel-Keleten egyfajta aktív diskurzus volt, és egy aktív kulturális csere, együttélés a zsidók és a muszlimok között. Tehát itt gondoljunk arra, hogy az Oszmán Birodalomba befogadtak 40 ezer Ibériából előzött zsidót, 12. századi nagy zsidó gondolkodó Maimonides egészen odáig jutott, hogy zsidó és muszlim imádkozhatnak egymás imahelyén, hiszen Allah és Jahve ugyanaz. És itt számos példát lehetne erre mondani, hogy alapvetően nem volt probléma az együttéléssel. A probléma az igazából Izrael állam megalapulásával kezdődött, amelyet követően ne felejtsük el azért, hogy Izrael állam megalapulása idején a palesztin nemzet, mint olyan még nem létezett. A palesztin nemzet a születését az Izrael megszületésének köszönheti, mert egészen addig abban a térségben, vagy mai Izrael területén élő arabok önmagukat vallási alapon identifikálták, mert sok keresztény volt, sok muszlim, sok drúz, tehát itt vallási alapon, családi alapon és hely alapján, hogy ki melyik városnak a lakója, vagy melyik régióhoz, a régióhoz tartozik. A Izrael állam megszületését követően megszületett azonban a palesztin identitás is. Kezdetekben még az egész arab-izraeli konfliktust leginkább a hidegháborús kontextus miatt a világ is egyfajta arab-izraeli szembenállásként értelmezte. Ez különösen annak volt köszönhető, hogy az 50-es, 60-as évek pánarab nacionalista hulláma idején, amikor is az egyiptomi Nasser elnök meghirdette az arabok egységét, igaz, hogy csak politikai retorika szintjén, de mégiscsak meghirdette, akkor a palesztin-izraeli konfliktust egyfajta pánarab ügyként interpretálták, és úgy fogalmazták meg, hogy az arabok kötelesség az arab testvéreiknek segíteni. Majd aztán, ahogy a 67-es háborúval elbukott az arab nacionalizmus, úgy alakult át a palesztin-izraeli konfliktus megítélése is, különösen az 1979-es iráni iszlám forradalmat követően, ahol az egyébként perzsa és síta irániak, az arab szunnita palesztinok képviselőivé vagy védelmezőivé avanzsáltak, önjelölt módon nagyon hirtelen, és megkezdték az ügynek az eliszlámosítását. Ebbe a későbbiekbe különböző csoportok is becsatlakoztak, és azt látjuk, hogy megtörtént mára gyakorlatilag a palesztin ügynek, mint egyfajta muszlim ügynek az interpretációja. Ezzel együtt azonban ez a valóság, a retorika szintjén megtörtént, a valóságban sokkal kevésbé, és azt látjuk, hogy a legtöbb környező arab ország és a legtöbb muszlim ország számára a palesztin ügy az egy szükséges rossz. Tehát nem igazán látszik az, társadalmi szinten persze van szolidaritás, a közösségi médiában nagyon fontos és kiemelt szerepe van a palesztin konfliktusnak, de ezzel együtt a politika szintjén a mindenkori arab politikusok elsősorban a maguk politikai társadalmi legitimitását tartják szem előtt, és annyira szolidárisak a palesztinokkal, amennyire muszáj feltétlenül.
A legutóbbi konfliktus, ami kitört, a háborús helyzet, amúgy ez hogyan hat a világra, hiszen jelenleg is tart, és akár beszélgetésünk során is alakul és zajlik. Ez hogyan hat a világ más országaira, ha az arab térséget most nem vesszük figyelembe, miként szemlélik ezt a világon máshol?
Azt látjuk, hogy azért nem egy légüres térbe jött ez a konfliktus. Tehát azért az elmúlt évtizedekben, vagy inkább fél évszázadban a legtöbb politikai erő a nyugati világban is, vagy szerte a világon kialakította már a nézőpontját, a palesztin-izraeli konfliktusra, és nagyon sokszor ilyen különböző párhuzamokon keresztül közelíti meg azt, beleképzelve a maga egyéb pozícióját, és ez alapján választja ki, hogy melyik oldallal szimpatizál. Most is ezt láttuk. Tehát azt látjuk, hogy Nyugat-Európában jellemzően azok a többnyire baloldali irányzatok, vagy baloldali csoportok, amelyek már a hidegháború idején is egyéb alapon szimpatizáltak a palesztinokkal, illetve a palesztinok ügyét az ilyen posztkolonialista világrendszeren belül képzelik el, tehát úgy tekintenek erre a konfliktusra, mint a gyarmatosító izraeliek és a gyarmatosított palesztinok harcára ők, ebbe a keretrendszerbe helyezték be ezt a mostani konfliktust is. Vannak persze mások, akik máshogy látják. Tehát vannak olyanok, nyilván ez is politikai lobbiknak az eredménye, és egyéb világnézeti beágyazottságnak az eredménye, valakik úgy tekintenek erre a konfliktusra, mint Izraelnek, Európa közel-keleti bástyájának a harcával, az iszlám világgal szemben. Viszont azt látjuk, hogy ezek jellemzően politikai narratívák. Tehát, hogyha a konfliktust megnézzük testközelről, akkor azt látjuk, hogy sokkal bonyolultabb, és nem is feltétlenül az ideológiák harcát látjuk most ott zajlani Gázában, hanem nagyon is húsvér, politikai, gazdasági érdekeket látunk összecsapni.
Hogyan látják kutatóként, elemzőként, lehet-e még béke, bár szinte amióta a gázai övezet megvan, konfliktus övezi, az ezelőtti időszak eljöhet-e, fogalmazhatunk-e így, ez megoldható-e valahogyan, törekszenek rá a nagy hatalmak esetleg, látszik-e bármilyen, hogy a béke a közeljövőben eljön?
Hát a közel-keleten gyakran megbuknak az európai politikai politológiai fogalmak, mint például az állam, a kormányzás, a párt, ezek mind teljesen más jelentenek ott. Európai értelemben vett béke aligha valósulhat meg ebben a formában, hiszen eleve olyan problémák vannak, olyan konfliktusok, amit nem igazán lehet rendezni. Csak két példát mondjak erre. Persze Jeruzsálemnek a kérdése, mindenki szentvárosként tekint rá, de mondhatjuk, hogy ez még a legkisebb kérdés, legkisebb vita, hogy mi legyen Jeruzsálemmel. Ami igazán probléma, az a palesztin menekülteknek a kérdése, hiszen ne felejtsük el, hogy az elmúlt 7 évtizedben palesztinoknak milliói nem csak a környező országokba mentek el, hanem Gázán belül a lakosságnak 80%-a, Cisziordánián belül 30%-a olyan palesztin, aki az elmúlt évtizedek konfliktusai során izraeli területekről ment oda, és jellemzően rossz anyagi körülmények között él. Tehát ilyen helyzetben nincs az a palesztin vezető, aki azt mondhatja, hogy lemond a palesztin menekültek hazatérési jogáról. De ugyanakkor nincs olyan izraeli vezető sem, aki azt mondhatja, hogy oké, jöhetnek, mert akkor ezzel felborul a demográfiai arány, és már nincs hova visszamenniük ezeknek az embereknek. A másik a zsidó telepeseknek a kérdése. Cisziordániában hozzávetőleg 700 ezer zsidó telepes él, Kelet-Jeruzsálemben több mint 200 ezer. Nincs olyan palesztin vezető megint csak, aki azt mondhatja, hogy elfogadja az ő jelenlétüket, egyszerűen azért, mert a jelenlétük napi konfliktusokat okoz a palesztinok körében, miattuk, tehát a checkpointokon, a vízforrásokért való harcban, mindenben gyakorlatilag, de nincs olyan izraeli vezető sem, aki azt mondhatja, hogy jó, akkor most közel egymillió zsidó embert kivon ezekről a területekről, mert hát ez egy nagyon fegyelmezett szavazóbázis, és mégiscsak, tehát egy fontos ügy, és egy erős társadalmi csoport, tehát a telepesek ügyére sincs megoldás. Ezzel együtt persze nem reménytelen a helyzet, a mostani konfliktus befagyasztására, ha más nem, van esély, hiszen ebben gyakorlatilag középtávon mindenki érdekelt lenne, és arra is van esély, hogy egyes olajban gazdag arab országok, itt is most elsősorban Szaúd-Arábiára gondolok, aki nagyon is szeretne békét kötni Izraellel, hiszen ha nem köti békét Izraellel, akkor az a Neom City projekt, amit gyakorlatilag a szaudi koronahercegnek az egyik legfontosabb projektje, és ami egy korona ékszere a teljes gazdasági reform sorozatnak, ami most zajlik Szaúd-Arábiában, tehát ha nincs meg a béke Izrael, akkor elbukik ez a projekt is, mert hiszen ez a város ott lenne az Akaba jöbölben, közel Izraelhez, ahol, és csak akkor fog a tőke meg az expatok oda menni, hogyha békét kötött Szaúd-Arábia és Izrael. Tehát elképzelhető a mostani helyzetben, és látunk is erre törekvéseket, hogy Szaúd-Arábia és még az Emirátusok és esetleg Katar beszállnak anyagilag is a békébe olyan módon, hogy segítik az újjáépítést, és hogy valamilyen módon próbálják a Hamas utáni Gázának és gázai lakosságnak a sorsát egyengetni, de konkrét terveket legalábbis a nyilvánosság számára ismert terveket még nem látunk. Tehát reméljük, hogy ez bekövetkezik, de konkrétumokról még nem tudunk.
Itt a miskolci előadást a Miskolci MCC-ben mennyire várja, illetve amúgy ebben a témában mennyire érdeklődők az emberek itt Magyarországon, mennyire ismerik a helyzetet, mi a tapasztalat, hogyan lehet erről kommunikálni, hogyan beszélgetnek akár mondjuk egy ilyen szakmai diskurzuson belül önnel, mint előadóval.
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy már többedik alkalommal járhatok itt Miskolcon, és mindig nagy örömmel jövök a városba, és a közönség is nagyon-nagyon érdeklődő. Azt kell mondanom, és most nem a budapestieket szeretném bántani, de hogy vidéken mindig sokkal jobb, én magam debreceni vagyok egyébként, sokkal jobb előadni, mert vidéken, aki elmegy egy előadás, azt érdekli is az előadás, kevesebb a program, ezért alapvetően többen fogják magukat, és mennek el egy ilyen előadásra. Budapesten azért mondhatjuk, hogy picit közömbösebbek az emberek a világ dolgaival kapcsolatban, és az érdeklődés is jellemzően sokkal enyhébb, és most nem csak a saját témáimról beszélek, hanem úgy általánosságban. Ami a palesztin-izraeli konfliktust illeti, illetve a Közel-Keletnek a dolgait, azért azt látjuk, hogy a médiában nagyon nagy a zaj általában, és hogy nagyon leegyszerűsített narratívák mentén próbálnak nagyon bonyolult konfliktusokat értelmezni. És az ilyen személyes találkozók kiváló alkalmat nyitnak arra, nem arra, hogy megválaszoljuk a kérdéseket, hiszen nagy részét nem lehet megválaszolni egyszerűen, még egy órás előadás keretében sem, de legalább több kérdéssel menjünk haza, mint amennyivel megérkeztünk.
Lehet-e béke a Szentföldön címmel tartott előadást a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci intézményében Szájfó Omár, a Migráció Kutató Intézet vezető szakértője. Az elmúlt évtizedek legbrutálisabb terrorakciójára válaszul, Izrael megindította történetének egyik leghosszabb háborúját a gázai övezetet uraló Hamas ellen. A konfliktus hamar túlnőtt önmagán, és a nyugati világban is százezrek vonultak utcákra a palesztinok mellett. De mi vezetett idáig? Megvalósulhat-e valaha a közel-keleti béke, és milyen tanulságai vannak az eseménysorozatnak Európa számára? Ezekre a kérdésekre keresték a választ az előadás során. A gázai övezetben zajló eseményekről és a háború történetéről Szájfó Omárral Süttő Dávid Pelé beszélgetett.